Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az Ószövetségbeli Szentigét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 48. fejezetében a 12. verstől a 19. versig a következőképpen. Hallgass rám, Jákob, Izrael, akit elhívtam, én vagyok az első, az utolsó is én vagyok. Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját, az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide. Ki mondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában és a káldeusok ivadékai közt. Én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bár csak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok, méhegy gyümölcse, mint a porszem. Neve nem vesz neki, nem pusztulna el előlem. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, most felolvasott ige szakasz egy olyan részből származik, Ézsaiás próféta könyvéből, amelyet úgy neveznek, hogy a vígasztalások könyve. Isten meg akarta már itt vígasztalni az ő népét. Ézsaiás próféta könyvében sokáig arról van szó, hogy jön az ítélet. A bűnök miatt hamarosan lesújt az Úr keze. És aztán itt, már ezekben a fejezetekben arról van szó, hogy Isten meg akarja vígasztalni az ő népét. Azt a népet, amely kétségbe van esve. Nem tudom, hogy a testvérek közül ki az, aki már próbált vígasztalni mondjuk egy kisgyermeket, vagy egy felnőttet. Hát biztos, hogy sokan vagyunk. És bizony nem egyszerű dolog. Mert aki sír, az nem figyel oda, hogy mi mit is mondunk neki, hanem csak sír. És így volt itt Izrael népe is. Szinte már dacos volt Istenével szemben. Ugye átment már itt a próbákon, a nehézségeken, Babilóniában vannak, fogságban, és ekkor nem akarnak az Úrra hallgatni. És ezért kezdi így Ézsaiáson keresztül az Úr, hogy hallgass rám, Jákob, Izrael, akit elhívtam. Ezen a vasárnapon Isten minket is így szólít. Isten tudja, hogy ki milyen állapotban van, milyen lelki állapotban, ki örül, ki szomorú, de az Isten szólni akar hozzánk. Hallgassunk rá. Nem egyszerű, de meg kell tennünk. Hallgassunk rá. Mert ő békességet akar adni nekünk. Igazi békességet, amelyet a világ nem tud megadni. És azzal kezdi az üzenetét, hogy ő az, aki a világot teremtette. Ő az, aki munkálkodik ebben a világban. Az Isten kezét néha nehéz meglátni, mert nem mindig van úgymond ráírva, mint a termékekre, hogy Made in Isten, ugye? Hanem bizony az Isten cselekszik a természetben, az Isten cselekszik a történelemben, és bizony nehéz meglátni, hogy Isten van mindezek mögött. A teológiában erre van egy szakkifejezés, amely úgy hangzik, hogy Deus absconditus. Azt jelenti, hogy az elrejtőzködő Isten. Isten bizony ott van mindenek mögött. A 15. és a 16. vers is erről szól. Ki mondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, azt hajtja végre akaratát Babilóniában, és a káldeusok ivadékai közt. Én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Itt egy olyan uralkodóról van szó, egy világi uralkodóról, aki a történelemben döntő fordulatot hozott, Círuszról. Ő volt az, aki legyőzte Babilóniát, mint perzsa, méd perzsa uralkodó, és a zsidóságot 70 év után visszaengedte a fogságból. És Isten volt az, aki elindította ezt. És elgondolkozhatunk azon, hogy vajon melyik politikus, melyik vezető van az Istentől. Mert bizony nem csak az Istentől jönnek vezetők, hanem az ellenkező oldalról is, akik akadályozni próbálják az Istennek a munkáját. Gondoljunk csak a Bibliában például a kivonulásnak a fáraójára. Ugye ő nem akarta elengedni a népet. És itt van Círusz, aki pogány uralkodó, mert nem lehet azt mondani rá, hogy Isten népéből származna, és mégis azt mondja róla az ige, hogy szereti őt az Úr, és hogy őt elhívta az Úr, hogy sikerrel járjon. Nagyon érdekes. Ugye mi azt valljuk, hogy Isten a történelemnek az Ura. Isten nem csak, hogy megteremtette a világot annak idején, hanem most is rajta tartja a szemét. És van úgy, hogy beleavatkozik. No, nem mindig. Nem lehet azt mondani, hogy mi úgymond egy marionett figurák vagyunk, akik itt mozgat az Isten, de bizonyos pontokon a történelembe beleavatkozik az Isten. Egy darabig hagyja, hogy hát akkor menjünk a saját utunkon, és egyszer csak megjelenik. Nagyon fontos, hogy mi így tekintsünk a világra. Hogy az Isten keze bizony néha belenyúl. Ugye vannak olyan nézetek, miszerint az Isten magára hagyta ezt a világot. Ki ne ismerné, ugye Madács Imrének az Ember tragédiája című művét. Ugye ott elhangzik az, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Na most mi azt valljuk, hogy bizony az alkotó az nem pihen. Néha ugyan lassan őrülnek Isten malmai, de Isten munkálkodik. És Isten bizony közbelép. Nehéz ezt meglátni. És többféleképpen is lehet magyarázni azt, hogy mi történik a történelemben. De egyszer csak föllép egy uralkodó, aki megváltoztatja a történelemnek a menetét. Gondoljunk csak Nagy Sándorra, Cézárra, Napóleonra és sokakra. Egyszer csak föllép egy vezető, aki más irányt ad a történelemnek. Na persze, ahogy már hangsúlyoztam, nem minden vezető jön az Istentől. És ennek ellenére vannak olyan vezetők, akik föllépnek, és azt mondják, hogy őket az Isten küldte, aztán közben nem az Isten akaratát hajtják végre, hanem az ördögét. Biztos, hogy hallottunk már arról, hogy Hitler saját maga is erre a címre igényt tartott, mint Isten által küldött vezető. És ő úgy lépett föl, és sokakat így megtévesztett, keresztényeket is, hogy gyertek, kövessetek engem, mondta Hitler annak idején, az Isten küldött. És hát tudjuk, hogy nem az Isten küldte őt, hanem az ördög. És sok-sok pusztítást végrehajtott ebben a világban. De voltak olyan vezetők, és úgy gondolom, hogy ma is vannak, akiket az Isten küldött. Csak hogy ezt nagyon nehéz meglátni. Ki az, aki az Istentől van, és ki az, aki nincs. És arról is tudnunk kell, hogy bizony előfordul olyan, hogy egy világi vezető inkább követi az Istent, mint maga a hívő ember, mint maga a választott népnek a tagja. És ez bizony megszomorít minket, megszégyenít minket. Hát hogy néz az ki, ugye, hogy egy hitetlen, egy pogány tanítja a hívő embert. És bizony szükségünk van az alázatra, bizony szükségünk van arra, hogy elismerjük néha, hogy bizony egy világi ember lehet, hogy bölcsebb, mint mi vagyunk. És lehet, hogy rá kell hallgatni. A Bibliában van egy történet, Krónikák második könyvéből, a 35. fejezetben, amelyben Jósiást, a hívő királyt, egy pogány uralkodó tanítja. Figyeljünk ide, most felolvasom. Azok után, hogy Jósiás helyreállította a templomot, felvonult Nékó, Egyiptom királya, a fáraó, hogy harcoljon Kárkemisnél az Eufrátesz mellett. Jósiás azonban kivonult vele szemben. Nékó követeket küldött hozzá ezzel az üzenettel. Nem veled van dolgom, Júda királya, nem ellened jöttem most, hanem az ellen a ház ellen, amellyel hadakozom. És Isten parancsolta, hogy siessek. Állj félre az Isten elől, aki velem van, hogy el ne pusztítson. Jósiás azonban nem tért ki előle, hanem harcra készülve, áruhába öltözött, és nem hallgatott Nékónak az Isten szájából származó beszédére. Fölvonult, hogy megütközzék Megiddó síkságán. Az íjászok azonban eltalálták Jósiás királyt, és a király ezt mondta a szolgáinak: vigyetek le innen, mert súlyosan megsebesültem, és aztán meg is halt. Ugye mennyire megdöbbentő, hogy egy hitetlen irányította volna a hívőt. A hívőnek hallgatni kellett volna rá, mert rajta keresztül az Isten küldte az üzenetét. Bizony, néha ott van a hívő embernek a szemében is a gerenda. Néha nem látjuk meg azt, hogy mit akar az Isten, és egy hitetlen pedig látja. Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy mikor kell hallgatnunk a hitetlenre. Mert bizony, a hitetlent is a maga tisztségében lehet, hogy az Isten hívta el. Ugye mi evangélikusok vagyunk, és Luther után mi is tanítjuk azt, hogy Isten nem csak az egyházi hivatásba hív el embereket, hanem földi hivatásokban is. És ennek a mai vasárnapnak az a témája, hogy az Isten hívása és a mi földi hivatásunk milyen viszonyban van egymással. És ez a nagy kérdés, hogy vajon így tekintünk-e az összes hivatásra, a világi hivatásokra, és mind, amiben az Isten hív el minket. Mert valószínű ugye, hogy az Isten az ő szolgáit, a papokat elhívja. De vajon a világi hivatásokra is úgy tekintünk-e, mint Istentől elhívott embereknek a szolgálatára. Én úgy gondolom, hogy a mai világban persze sok-sok baj van velünk papokkal, de bizony hiányoznak azok az emberek, akik becsülettel dolgoznak a világi hivatásokban. Olyan mesterek, olyan tanárok, tanítók, és még lehetne sorolni orvosok, akik becsülettel dolgoznak. És nagy szükség van erre. Akik Istentől vették a munkájukat, és azt megteszik, amit az Isten kér tőlük. Ez a nagy kérdés, hogy vajon figyelünk-e az Istenre? Vajon be tudjuk-e tölteni a magunk helyén a küldetésünket? Vagy be tudtuk-e tölteni, mert ugye sok testvér már mondjuk úgymond a világi hivatáson már túl van, mert mondjuk nyugdíjas. Ez nagyon nagy kérdés. Mert nem csak, ahogy mondtam, a lelkészeket hívja el, nem csak az egyházi szolgákat hív el Isten, hanem mindenkit. És azt akarja, hogy az ő akaratát betöltsük. Tehát az Isten munkálkodik. Ahogy már mondtam, ezt úgy hívjuk, hogy Deus absconditus. Tehát az elrejtőzködő Isten. Mert nincs rá írva senkire, hogy ő most hívő pedagógus. Nincs rá senkire írva, hogy ő hívő orvos. De meglátszik a munkáján. Meglátszik annak a mesternek a munkáján, aki becsülettel dolgozik, hogy bizony az a munka az időtálló. Nem olyan, hogy na most akkor egy év múlva már kell is hívni valakit, mert tönkrement, amit készített, hanem bizony stabil, állandó az a munka. Isten adja, hogy így be tudjuk tölteni az ő hívását. Igen ám, de hogyha valaki becsületesen él, Istennek tetsző módon, az nem azt jelenti még, hogy ő már tökéletes. Nem azt jelenti, hogy akkor már minden rendben van. Mert az embernek ilyenkor hiányérzete támad, és azt mondja, hogy igen, nagyon szép, hogyha valaki szépen dolgozik, de azért a lélek az több, mint az anyag. Sokkal fontosabb az, hogy lelkileg is egészségesek legyünk. És itt jön az, hogy az Isten bizony kinyilatkoztatja magát, az ő lelkét adja belénk, és ezt a teológia úgy nevezi, hogy Deus revelatus, tehát kijelentő, kinyilatkoztató Isten. Mert az Isten nem csak úgymond a háttérben munkálkodik, nem csak rejtetten, hanem van úgy, hogy nyíltan is megmutatkozik, és ugye mi azt valljuk, hogy az igében ez megtörtént. 16. 17. versben ez van megírva, jöjjetek hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem, ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Tehát különbség volt Isten népe és a világ, a pogány világ között. És Isten arra hívta az ő népét, hogy ne rejtélyesen beszéljen velük, hanem megnyilatkozzon. Vajon mi figyelünk-e erre a kinyilatkoztatásra? Mert ezen a vasárnapon ez is egy nagy kérdés. Hogy oda tudunk-e figyelni igazán az Isten üzenetére? Mert olyan világot élünk, amikor az ember egyre kevésbé tud figyelni. Nem csak az Isten igére, hanem bármire. Nem tudom, hogy tapasztalták-e ezt már a testvérek, hogy valakivel beszélgettünk, és az illető nem figyelt oda ránk. A gondolatai máshol jártak, vagy lehet, hogy mi magunk is ezt már átéltük. Beszélgettünk valakivel, és nem tudtunk rá figyelni. És bizony ez nagyon veszélyes. Mondjuk veszélyes akár a közlekedésben is. Héten beszélgettem egy mesterrel, és azt mondta, hogy ő annyira foglalkoztatja a munkája, hogy bizony előfordul, hogy akár kerékpárral is közlekedik, és elgondolkozik, és azt számolgatja, hogy mennyi építőanyagot kell neki venni, és egyszer csak előfordult például mondja, hogy rádudáltak, mert rossz helyen ment. Már véget ért a kerékpár út, és ő még mindig csak ment egyenesen, mert annyira el volt gondolkozva. Vajon tudunk-e figyelni az éppen aktuális helyzetbe? Vagy a figyelmünk teljes mértékben elkalandozik? Ugye ezt leginkább a fiatalokon lehet észrevenni. Annyi minden ömlik rájuk, annyi minden információ, hogy szinte már nem is tudnak figyelni. Ugye régen, jó pár évtizeddel ezelőtt kevésbé volt probléma például a szövegértés. Manapság ugye a pedagógusoknak ilyesmivel kell szembenézni. Mert a gyermekek nem tudnak figyelni. Ugye annyi minden információ éri őket, tévén keresztül, interneten keresztül, hogy nem tudnak figyelni. Vajon mi tudunk-e figyelni? És nem csak a világi dolgokra, hanem az Isten dolgára. Most itt a templomban vajon tudunk-e figyelni, vagy pedig a gondolataink messze járnak. És ez nagyon veszélyes. Mert lehet, hogy valaki végigér az életét, lehet, hogy mindig itt van az Isten tiszteleten, és mégsem tud odafigyelni. És lehet, hogy nem rossz dolgon jár az agya, lehet, hogy fontos dolgokon, hogy mit kéne főzni, mi lesz holnap, mi lesz a héten, de a leglényegesről pedig lemaradunk, az Isten üzenetéről, és ezt mindannyiunkat veszélyeztet. Oda tudunk-e figyelni, és nem csak ilyenkor, vasárnap, hanem a hétköznapokban is. Vajon, ha kinyitjunk esetleg naponta a Bibliánkat, az útmutatót, akkor oda tudunk-e figyelni, vagy pedig azon gondolkozunk, hogy na mit kell tennünk. Fontos az persze, hogy az ember becsületes legyen, fontos az, hogy tényleg elvégezze a munkáját, a földi hivatását is, de azért az kevés. Oda kell figyelnünk az Istenre is, az Isten üzenetére, és ő szólni akar hozzánk, mindannyiunkhoz. Ő árasztja az ő igéjét ma is, és az igény keresztül a kegyelmet, és azt mondja a mai igény, hogy ha mi ráfigyelünk, akkor a jólét is áradna ránk. Mert erről is szó van itt, ezen a mai vasárnapon. Hogy Isten jólétet adna az ő népének, hogyha mi figyelnénk rá. Izrael népe ugye nem figyelt az Úrra. Vajon mi, a mostani keresztények, figyelünk-e az Úrra? Mert ha figyelünk, akkor az Isten áldása fog nyugodni a mi életünkön. Ugye annak idején az Ószövetségben Isten megígérte az anyagi jólétet Izrael népének, és be is tartotta. Amikor Isten népe figyelt az Úrra, akkor bővölködtek, Aztán persze ez csapda is lett az ő életükben, de bővölködtek. Nekünk, keresztényeknek ilyesmit azért az Úr nem ígért meg. Tehát azt nem szabad elfejtenünk, hogy földi, anyagi jólétet szeretnénk persze, de az Isten az ő népének, a keresztényeknek ilyesmit nem ígért. De emlékezzünk csak arra, hogy a hegyi beszédben mit mondott az Úr Jézus Krisztus. Ugye azt mondta, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb ráadásul megadatik néktek. Tehát ez csak ráadás. Isten adhat fejlődő gazdaságot. Isten megteheti. Ugye, most a világ nagy bajban van, gazdaságilag nagyon nehéz helyzetben van. Az Isten megtehetné azt, hogy egyik pillanatban a másikra minden probléma megoldódjon. De az Isten elsősorban nem ebben akar nekünk segíteni, hanem abban, hogy az ő országát megtaláljuk, és hogy az ő igazságát keressük. Nekünk nem anyagi javakat akar elsősorban adni az Úr, hanem lelki javakat. Vajon vágyódunk-e erre? Mert úgy gondolom, hogy a mai világnak elsősorban ebben van hiánya. Mert ha összehasonlítjuk azt, hogy mondjuk hogyan éltek elődeink, anyagi tekintetben milyen körülmények között, még a legrosszabb ember is talán jobban él, mint 2000 évvel Jézus korában. Sokkal jobban él, de viszont lelkiekben annál nagyobb a probléma. A lelki békesség, a lelki nyugalom úgy gondolom, hogy hiányzik manapság. És Isten ezt akarja nekünk adni. Ki akarja árasztani az ő lelkét. Végzetül, hogy olvassam föl az evangélikus ifjúsági énekeskönyvnek egy énekét, a 209-es ének, amely az én egyik kedvenc énekem, és úgy gondolom, hogy ide illik, ide kapcsolódik. Egy pár mondatát most felolvasom. Tehát így szól. Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít feléd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, Urunk, köszönjük azt te néked, hogy nem hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogyha sokszor engeded is, hogy egy darabig a saját fejünk után menjünk, akkor is utánunk nyúlsz. És köszönjük, hogy utána rád döbbentünk arra, hogy magunkban kevesek vagyunk, magunk nem tudunk boldogulni nélküled. Köszönjük, hogy utána visszafogadsz minket, ahogy a tékozó fiú édesapja is megtette, így fogadsz minket is vissza. Úr Jézus Krisztus, könyörgünk, hogy már ezt a földi életet is veled éljük, hogy aztán majd egyszer meg kell állni színed elé, színed előtt, akkor ne kelljen majd szégyenkeznünk, hanem a te érdemedért, a te kereszt halálodért befogadj majd minket a te örök országodba. Így légy mindannyiunkkal, te segíts meg abban, hogy földi hivatásunkban is neked tetsző módon éljünk, és te segíts meg abban, hogy miközben feladatunkat teljesítjük, közben ne veszítsük el a lényeget, a te veled való közösséget. Amen.